Szeretnénk most mindjárt köszönettel és hódolattal az Úr elé járulni. Először is olvassuk fel a 95. Zsoltárt. Hadd álljunk fel ehhez. Jöjjetek, hadd örvendezzünk az Úrnak, hadd ujjongjunk üdvösségünk kősziklájának, hadd járuljunk hálaadással az ő színe elé, ujjongjunk néki énekekkel, mert egy nagy Isten az Úr, és egy nagy király minden Isten felett. Ő, akinek kezében vannak a föld mélységei, és akinek kezében vannak a hegyek csúcsai, akié a tenger, hiszen ő teremtette azt, és a száraz föld, mert hiszen az ő keze formálta azt. Gyertek, hadd tanúsítsunk imádatot, és vessük le magunkat előtte, hajtsunk térdet az Úr, ami teremtünk előtt, mert ő a mi Istenünk, és mi az ő legelőjének népe vagyunk, az ő kezének nyája. Bár csak hallgatnátok ma az ő szavára, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint Meribánál, mint Massza napján a pusztában, ahol maga a ti atyáitok megkísértettek és próbára tettek engem, bár látták az én tetteimet. 40 éven át undorodással voltam e nemzetséggel szemben, és azt mondtam, tévejgő szívű nép ez. Ők azonban nem akartak tudni semmit az én útjaimról. Ezért megesküdtem haragomban, ők nem mehetnek be az én nyugvó helyemre. Kedves testvérek és testvérnők, szeretnénk többet megtudni Isten útjairól, szeretnénk többet hallani tőle, hogy mit akar mondani nekünk. Nem akarjuk megkeményíteni a szívünket ma délután sem, hanem nyitott szívvel és nyitott szájjal jöttünk, és ahogy itt a bevezetőben már elhangzott, jöjjetek, hadd örvendezzünk az Úrban, hadd ujjongjunk üdvösségünk kősziklájának, hadd járuljunk eli hálaadással, ujjongjunk neki dicsőtő énekekkel. Úgy gondolom, hogy szívünk és szánk nem maradhat csukva, zárva, hanem teljesen meg kellene nyílnunk ő előtte, és valani, hogy ő a mi Istenünk, az ég és a föld teremtője, aki téged és engem is arra teremtett, hogy magasztaljuk az ő nevét. Nem kellene őt felmagasztalnunk, ha mi nem tesszük, ki fogja megtenni. Testvéreim és testvérnők, ő megváltott minket, ő szabaddá tett minket, megváltott minket bűneinkből, mi az ő tulajdonai lettünk, nem csak az időre, hanem az örökké valóságra is. És ezért úgy gondolom, minden okunk megvan arra, hogy kinyissuk a szánkat és a szívünket, és a szívünk mélyéből hálát adjunk, és imádjuk őt. Ha tegyük ezt meg most együtt, mennyei atyánk, most mindnyájan közösen jövünk hozzád szívünkkel, szánkkal, hogy megköszönjük neked, ó Istenem, a te hűségedet, a te kegyelmedet, a te megváltásodat, a te szabadításodat, mindazért, amit értünk tettél kegyelemből. És ami még ennél is különlegesebb, Uram, hogy a te akaratodat és a te szavadat kinyilatkoztattad nekünk ezekben az utolsó napokban, és ennek az időnek ezekben az utolsó pillanataiban. Uram, megköszönjük ezt neked, te mennynek és földnek alkotója. Imádunk téged, Uram. Szeretünk téged, Uram. Mi, mint a te néped, a te kezed nyája, akiket megváltottál, megvásároltál a te véreddel, Uram, az árat te megfizetted a Golgotai kereszten, Uram. Te felkiáltottál úgy, hogy elvégezteted. Uram, imádattal jövünk te elődbe ma délután, és annyira örülünk, hogy a tiéd lehetünk, a te tulajdonod, nem csak erre az időre, hanem az örökké valóságra nézve is. Halleluja! Fogadd el az imádatot, fogadd el a felmagasztalást, fogadd el a dicsőséget, a tiszteletet, halleluja, mindannyiunk szívünk, szívéből és szájából. Imádat a te magasztos nevednek. Amen. Nem lesz könnyű számomra ma délután beszélni, nem érzem magam túl jól a múlt vasárnap óta. Megpróbálok csak néhány szót felolvasni, és arra kérem Istent, hogy szóljon ő hozzánk, mert az ő szava nem tér üresen vissza. Mindig megvalósítja azt, amire küld vele. Ezen a hétvégén hangsúlyoztuk, hogy Isten emberei a profétikus íge égisze alatt álltak. Isten az Úr szólt hozzájuk, megbízást, egy megbízást adott, hogy valamit végrehajtsanak, vagy hogy profétáljanak valamit, bejelentsenek valamit. És Isten mindezen emberei, akár Mózes, akár Ijés, akár ki is volt, Isten beszélt, és Isten ezen beszéde lehorgonyzott az ő lelkükben. Egy Ijés kiállhatott a Kármel hegyére, és azt mondhatta, hogy ma megtudjátok, és felismerjétek, hogy az egyetlen igaz Isten, Izrael Istene, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, és hogy én mindezt az ő szava szerint cselekedtem. Nem csak tettem, hanem az ő szava szerint tettem. Isten emberei nem csak tettek valamit, hanem amit tettek, az Úr szava szerint történt. Noéról meg van írva, Noé pedig úgy cselekedett mindent pontosan úgy, ahogyan Isten megparancsolta neki. Mózesről meg van írva, hogy mindent úgy készített el, ahogy Isten megmutatta neki a Szent hegyen. Isten minden embere pontosan azt tette, amit Isten megmutatott nekik, mondott nekik, és amit kegyelemből kinyilatkoztatott nekik. És hisszük, hogy a prófétai időben élünk, nem pedig a bírák idejében, amelyről megvan írva, hogy mindenki azt tette, ami neki jónak tűnt. Ez a bírák végén van megírva. Nem, mi egy profétikus időben élünk, és itt szükséges felismerni, hogy Isten egy profétikus ígét elküldött, hogy az ő népének útmutatást adjon. És zarándok útunk végén rá fogunk jönni, meg fogjuk állapítani, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, fog bejutni Isten országába, hanem csak azok, akik Isten akaratát teljesítették. És amint tudjátok, különösen a karizmatikus mozgalomban van egy jelszó, és ez a jelszó így hangzik, hogy Jézus az Úr. Ez a jelmondatuk, ez van a plaketteken, amelyek gyönyörűen ki vannak feszítve a kongresszusokon elől, ez áll rajta, hogy Jézus az Úr. De feltevődik a kérdés, hogy ezek az emberek valóban felismerték-e, hogy mit jelent ez, amikor a Szentírás azt mondja, hogy Jézus az Úr. Ha azt mondjuk, hogy ő az Úr, akkor ezzel azt mondjuk, hogy ő maga az Isten, mert az Úr az Isten, az Úr az Isten, így lett kijelentve az Íjés próféta idejében. Tehát sokkal többről van szó, mint egy bibliai ilyen feltűnő, kiemelt idézetről. Egy bibliai feltűnően kiemelt idézetből még nem lesz a dolog biblikus. Isten szellemének a kinyilatkoztatása kell legyen. Ha az isteni kinyilatkoztatás hiányzik, akkor bármilyen szépen összefűzhetjük a betűket, és használhatunk jelszavakat vagy kifejezéseket, ennek semmi haszna nem lesz. Ezért elismerjük, hogy mennyire fontos, hogy Isten kinyilatkoztatta nekünk az ő akaratát az ő ígén keresztül ebben az időben. A Jelenések könyve első fejezetében a következő verseket olvassuk. Jelenések első fejezete itt a 9. verstől, a 9. vers második felétől ez van megírva. Én az úgynevezett Pátmosz nevű szigetre kerültem az Isten ígéje és a Jézus bizonyságtétele miatt. Ezek a rövid szavak itt. János a Pátmos szigetére lett száműzetve Isten ígéje és Jézus bizonyságtétele miatt. Nem turistaként, nem úgy, mint aki látni vagy tapasztalni akart valamit, hanem száműzetésben, száműzetként Isten akaratából. Az Isten akaratában száműzött ember jobb helyzetben van, mint az, aki szabadon járkálhat, anélkül, hogy Isten akaratában lenne. Szeretteim, amikor Isten egy szemét bármilyen helyzetbe hoz, hogy kinyilatkoztassa az ő ígéjét és Jézus bizonyságtételét, akkor a bebörtönzés és a száműzetés is örökre indokolt, és akkor el tudjuk viselni. A 19. fejezetben azt mondja ugyanaz a János, aki bizonyságot tesz, mármint a Jelenések 19. fejezetében, itt Istennek ez az embere a 9. verstől kezdve azt írja. Akkor azt mondta nekem, írd meg, üdvösségre vezető állapotban vannak azok, akik meghívást kapnak a bárány menyegzői vacsorájára. Továbbá azt mondta nekem, ezek Isten igaz szavai. Én pedig levetettem magam az ő lábaihoz, hogy imádjam őt. De ő azt mondta nekem, nem, dehogy is, én is csak szolgatársad vagyok neked és a testvéreidé, akiknek megvan a Jézusról szóló tanúságtételük. Imádd Istent! Jézus bizonyságtétele tudnélik, ez a profécia szelleme. Erről a témáról már beszéltünk a mögöttünk lévő két összejövetelen. A bibliai profécia, a Szentírás proféciája a szemünk láttára beteljesedve. Jánosnak Jézusról volt tanúbizonyságtétele, és Jézus bizonyságtétele a profécia szelleme, nem a profétálás ajándéka, hanem a profétálás szelleme. A bibliai profécia Jézus Krisztusról tett tanúságot, és ez vörös fonalként végighúzódik az egész Szentíráson. Ha jól olvassuk a Lukács 24-ből vett ígét, és megszívleljük a benne leírtakat, akkor láthatjuk, mire utal az Úr Jézus. azt mondja itt a 25. verstől, ó, ti meggondolatlanok, hogy mennyire nehéz kés vagy henye a szívetek, hogy elhiggyétek mindazt, amit a próféták hirdettek. Hogy higgyenek mindabban, amit a próféták hirdettek. Isten szelleme megnyugodott a prófétákon, és a próféták szolgálatán keresztül a Jézus Krisztus bizonyságtétele előzeten ismertetve, illetve elő lett terjesztve, majd később beteljesedésre talált. Itt látjuk, hogy az Úr Jézus utal erre, és azt mondja, hogy higgyetek mindabban, amit a próféták hirdettek. 27. vers, ez áll, 27. versben ez áll írva. Akkor elkezdte Mózesnél és az összes prófétáknál, és megvilágította, vagy megmagyarázta nekik a Szentírás azon részeit, mindazon részeit, amely őrá vonatkoztak. Semmit sem hagyott ki. Elmondott tanítványainak mindent, ami abban az időben történt. Minden proféciát, minden kijelentést, minden, amit egy proféta mondott, igazolt és emlékeztette rá a tanítványait. Mit tenne ő ma? Ma is ugyanezt tenné. Fogná ezt a Szentírást, amit mi a kezünkben tartunk, ezt venni, és azt mondaná, ma beteljesedett, mint ez a szentírási hely a ti szemetek előtt. Ha megvizsgáljuk azt az időt, amelyben most élünk, akkor 100%-osan azt kell mondanunk, hogy ez az idő minden tekintetben prófétai kijelentések égisze alatt áll. A világ eseményei bibliai prófécia égisze alatt vannak. Az Izraellel kapcsolatos események bibliai prófécia égisze alatt vannak. Ami a gyülekezettel történik, az bibliai prófécia égisze alatt van. És ami otthon történik, az is bibliai prófécia égisze alatt van. Most azt mondjátok, pillanat, tévedtél? Nem, egyáltalán nem hibáztam. Csak azt mondtam, amit Isten ígéje már most is mond. A jelen kor szak egész állapota, a fejlődés az elejétől a végéig már a proféciának, már a prófétai íge egy része. Talán el kellene olvasni a jól ismert, sőt mindenkitől jól ismert ígét, talán az első Timóteus 4. fejezetéből, ahol az első és a második versben az áll írva. A szellem azonban nyomatékosan kijelenti, hogy a későbbi időkben némelyek el fognak pártolni a hittől, mert megtévesztő szellemekhez és démonoktól származó tanításokhoz szegődnek. A hazugok képmutató magatartása által meglettek tévesztve, akik a saját lelkiismeretükön hordozzák a vétkesség szégyen bélyegét. A szellem itt bejelenti, hogy mi fog általában történni a napok végén. Nem csak hamis tanítások, hanem olyan tanítások, amelyek a démonok ihletése által fognak előjönni. Nem csak a bibliai igazságoktól való eltérések, hanem olyan dolgok fognak hirdetve lenni, amelyek valójában a démonoktól származnak. És akkor valaki azt gondolhatja, akkor ezek olyan emberek lehetnek, akiket rögtön észre lehet venni, fel lehetne ismerni. Egyáltalán nem így van. És ebben rejlik a dolog lényege. Senkinél sem lehet felismerni, mert mindenki csak a másik ember homlokáig lát, és nem tovább. És az Édenkertben, amikor az Évával folytatott gyönyörű beszélgetés lezajlott, senki sem sejthette, hogy mi minden lesz ennek a következménye, mit hoz magával, pedig ma már tudjuk. A második Timóteus harmadik fejezetében ez áll írva. Azt pedig tudnod kell, hogy az utolsó napokban veszedelmes idők vagy állapotok fognak bekövetkezni, mert az emberek ugyanis önzőek és pénzsóvárak lesznek, hivalkodók és gőgösek, rabjai a gúnynak, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok és istentelenek, szeretet és hűség nélküliek, kérlelhetetlenül engesztelhetetlenek, rágalmazók mértéktelenek, kicsapongók, ellenségesek minden jóval szemben, árulók, könnyelműek és felfúvalkodottan beképzeltek, akik inkább az élvezetnek, mint az Isten iránti szeretetnek hódolnak. Ők ugyan még fenntartják az Isten félelem külső látszatát, de megtagadják annak belső erejét. Az ilyen emberektől fordulj el, tarts távol magad tőlük. Szeretteim, ez az ige nem a hitetlenekhez lett intézve, hanem a hívőkhöz. Ők még mindig fenntartják az Isten félelem külső látszatát, ragaszkodni fognak hozzá. Mindenkinek az lesz a benyomása, ó, ez egy testvér, ó, ez egy testvérnő. Ez az ige, még egyszer hangsúlyozom, semmiképpen sem a hitetlenekhez lett intézve. Nem, ez mindannyiunknak szól, és meg kell szólítsam saját magamat is, mert értelmetlen lenne, ha csak másokra gondolnánk, amikor Isten egy tükröt tart szemünk elé. Kérdezzük meg magunktól együtt, közösen, hogy vajon Isten hogyan kategorizál bennünket. Nem az a kérdés, hogy az emberek hogyan kategorizálnak minket, vagy mi hogyan kategorizáljuk önmagunkat, hanem az, hogy Isten valójában hogyan kategorizál minket. Itt az emberek azok, akik az Isten félelem látszatát, a típusát, az Isten félelem formáját mindenképpen, és persze minden áron látszat szerint fenntartják, kitartanak mellette. De mivel itt a végidőkről van szó, mert ez egy prófétai időszakra esik, Isten ezt a prófétai részt nem hagyta ki az apostol által, hanem előre megmondta, megvilágította előre. Vizsgáljuk meg magunkat azzal, hogy még egyszer felsoroljuk a teljes regisztert, és azt hiszem, mindenki meg fog döbbenni, mert egy vagy több közülük ránk is vonatkozhatnak. Itt ez áll írva, mert akkor az emberek önzővé válnak. Mit jelent az önzés? Ez egy kérdés. Százszor is beszélhetünk mi róla, és talán eszünkbe sem ötlik, hogy felfogjuk, mit is jelent ez valójában önzőnek lenni. A második kifejezés a pénzért való mohóság. Nos, egészen biztosan egyikünk sem az, mivel nincs belőle elég nekünk. Nos, éppen ebben rejlik a szükséghelyzet. Akinek van elég, az nem fog sóvárogni, tehát nem lesz kapzsi sem. Nem, csak azok lehetnek kapzsiak, akiknek nincs elég. A másik ember azon gondolkodik, hogy mire költhetné el, vagy mit tehetne vele egyáltalán. Tehát a második dolog tehát az, hogy pénzre való kapcsiság, aztán jön a hencegő, a dicsekvő. Igen, nem tudom, hogy ez kire vonatkozik, aztán jön a gőgös, megint nem tudjuk pontosan, hogy ez kire vonatkozik, vagy kire nem. Egyet tudunk, hogy Istennek kegyelmet kell ajándékoznia nekünk, hogy az ő fényében és az ő jelenlétében láthassuk magunkat. Saját magunktól nem áll módunkban, hogy Isten vigy fényében meglássuk magunkat. Majd tovább folytatja, a becsmérlés rabjai a gunnynak. Igen, ki az, aki rabja a gunnynak, a becsmérlésnek? Ezt sem tudjuk, talán azok tudják, akik függnek tőle. De néha, amint ezt látjuk, az emberek a külső megnyilvánulásukon nem tudnak segíteni magukon. Elvonó kúrára mennek, és ha már ott van a függőség, amikor már rabjai valaminak, felemészti őket, és hozzá kell jussanak ahhoz, aminek a rabjai. És mégis ez egy profétikus jellegű íge, és nincsen olyan hatalom, ami leállíthatná, vagy megakadályozhatná azt, amit Isten szava mondott. De hiszen létezik, amint tudjátok, a békemozgalom is, és nem csak Sárf püspök volt az, aki az ENSZ közgyűlésen mondta legelőször, hogy a kardokat szántó vasakká kell kovácsolni, hanem Isten azt mondta, hogy az egész világra pusztulás fog jönni, az egész földkelekségre. És csak azután, eme pusztulás után fogják a szántóvasakat, vagy a kardakat szántóvasakká kovácsolni. Előtte pedig a szántóvasakat kardokká fogják változtatni, ahogy megvan írva. Nincs hatalom ezen a világon, nincs politikai hatalom, nincs semmi, ami elháríthatná, vagy megváltoztathatná azt, amit Isten előre kijelentett. Minden pontosan úgy fog történni, vagy lezajlani, ahogy meg van írva. De nekünk az van mondva. Amikor ezek a dolgok elkezdenek megtörténni, hozzátok rendbe magatokat, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Hozzánk az lett intézve, hogy elküldöm nektek Íjést, a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Péter pedig részletesebben leírja ezt a napot a 3. fejezet 10. versében, és azt mondja ott, de az Úr napja úgy fog eljönni, mint egy tolvaj, és azon a napon az égbolt egy csattanással elmúlik, az elemek pedig lángoló tűzben feloldódnak, és a földet tűz emészti el, elhamvad az emberek minden művével együtt, amely rajta van. Így van megírva. Csinálhatnak egy nullás megoldást, vagy egy plusz-mínusz egyet, vagy egy mínusz-nulla-egyet, semmi nem számít. Minden megoldás, amit politikailag csinálnak, nem Isten megoldása. Igaz ez? 100%-ig. Csak egy megoldás létezik, és ez az Isten megoldása. És Isten nem a politikai asztal fölött fogja a dolgait megoldani, hanem úgy, hogy azt, amit kijelentett, gyors sorrendbe hagyja megvalósulni, és senki sem menekülhet meg előle. Még a tárgyalóasztalnál ülő emberek sem fognak megmenekülni akkor, mert ez a mi Istenünk prófétai jellegű kijelentése. Ez az egész korszak a bibliai profécia égisze alatt áll. Fellapozhatnánk most a jelenések könyvét, fellapozhatnánk a 7. fejezetet, a 10. fejezetet, fellapozhatnánk a 13. fejezetet, a 17. fejezetet, bárhol utána olvashatnánk, hogy Isten hogyan mondta meg előre, hogy mi fog történni, mi fog lezajlani. De csak egy embercsoport létezik, amely allá vetheti magát Istennek, mégpedig azok ezek, akikhez Isten szólt. Mindenki más elmegy Isten mellett, elbeszél mellette, és elgondolkodik mellette. Nincs belső rálátásuk arra, hogy mit tervezett Isten. A prófétákról az lett mondva, hogy megismertette útjait Mózessel, és nagy tetteit Izrael fiaival. És a tegnap este már hallottuk, hogy Isten semmit sem tesz titokban, hanem kinyilatkoztatja az ő szolgáinak, kinyilatkoztatja az ő titkát a prófétáknak. Az egész világ történelem legnagyobb időszakában élünk. Soha nem volt még ennyi bibliai profécia, soha nem állt még egy nemzedék ilyen bőséges profétai kijelentések égisze alatt, mint most ebben az időben. Minden tekintetben, politikailag, gazdaságilag, nemzetközileg, isteni bibliai értelemben, minden benne van itt Isten igéjében foglalva. És milyen hálásak lehetünk, hogy Isten megnyitotta a szemünket, megnyitotta a szívünket, hogy mindezt befogadhatjuk és megszívlelhetjük. Aztán az van itt írva tovább, hogy engedetlenek a szülőkkel szemben, hálátlanok, istentelenek, szeretet és hűség nélkül. Rágalmazó, mértéktelen, kicsapongó, minden jóval szemben ellenséges, árulkodó, vakmerő és elbízakodott, inkább az élvezetnek szenteltek, mint az Isten iránti szeretetnek. Szeretteim, ez az emberiség leírása és képe, állapota ezekben az utolsó napokban. Az Isten félelem külső látszatát ugyan még fenntartják, még mutogatják. Minden más, ami a külsőleg alatt rejlik, már szétesett, és nem létezik többé. Elfoszlott. Szeretetről beszélnek, de gyűlölniük kell. Háládatosságról beszélnek, de háládatlanok. Minden az ellenkezője annak, aminek valójában lennie kellene. Soha nem volt még így a Földön, amióta az emberek emlékeznek. De hála legyen Istennek, hogy van egy kis nyáj, egy kis csoport, amely mindezt megússza, hogy Isten trónja elé álljon. Egy olyan sokaság, amely meghajol Isten minden egyes szava alatt, és egyszerűen azt mondja, Uram, én vagyok az, én rám utal, én rám vonatkozik, mit kell mondanod nekem, mit mondasz nekem, miben szenvedek a hiányt, mit tehetek, hogy a tetszésedre legyek. Ez a kérdés újra és újra fel fog merülni az életünkben, ha meg akarunk állni Isten előtt. Többé nem leszünk érdekeltek abban, hogy másokat megítéljünk, vagy akár elítéljünk. Annál inkább az fog érdekelni, hogy Isten fényében lássuk meg, felismerjük magunkat, és kiderítsük, hogy meg tudunk-e állni így ő előtte. Mit ér minden tudásunk Isten dolgairól, ha nem tudunk megállni ő előtte? Gyakran olvastuk, hogy Énakról az van írva, hogy Isten kegyelme megnyugodott rajta. És Isten szelleme által bizonyságot tett arról, hogy Istennek tetsző élete volt, és elragadtatott, és nem találtatott többi a földön. El kell érni azt az állapotot, hogy mindenki, aki a mennyasszony gyülekezethez tartozik, bizonyságot kapjon Isten szellemétől arról, hogy Istennek tetsző élete van, és belsőleg tudja, hogy ott lesz, részt vesz, amikor az Úr Jézus visszajön. Ez az oka annak is, hogy Isten szólt hozzánk. Egyesek azt gondolják, hogy Isten azért szól, hogy elítéljen minket. Nem. Isten azért szólt, hogy kihozzon, kiragadjon minket az elítélés alól, abból, ami nem állhat meg Isten előtt, és hogy Isten áldása alá helyezzen minket. Isten minden embere meg volt áldva. Olvashatnánk Ábrahámról, Izsákról és Jákóbról, és gyorsan rájönnétek, nagyon gyorsan, hogy Isten mennyire megáldotta azokat, akik a prófétai ége égisze alatt álltak. Ábrahámról az első Mózes 12. fejezetének első versében azt olvassuk, az Úr ezt mondta Ábrahámnak, hagyd el a hazádat, rokonságodat, és a te atyád házát, és menj, vonulj arra a földre, amelyet megmutatok neked. A harmadik versben, én meg akarom áldani azokat, akik téged megáldanak, és aki téged megátkoz, azt megátkozom én is, és benned áldott lesz a föld minden nemzetsége. Ezt az ígét még a mai napig is látjuk. Mindazok, akik megáldották Ábrahámot és az ő leszármazottait, meglettek áldva. Mindazok, akik vétettek ellenük, megbűnhöttek, mégpedig szörnyű módon. Izsákról van egy nagyon különleges íge. Isten hatalmas módon megáldotta őt, és talán bizonyságot tett arról, ami egy profécia vagy ígéret beteljesedéseként jött létre, jön létre. Első Mózes 26, a 12. vers. Akkor Izsák vetett azon a földön, és abban az évben százszorosan aratott, százszorossát aratta, mert az Úr megáldotta őt. Szeretteim, Izsák az ígéret gyermeke volt. Isten nem csak egy 30-szoros vagy 60-szoros szorosan áldotta meg őt, hanem 100-szoros áldást adott neki. Isten 100-szorossával megajándékozta őt, és ebben állt Isten látható áldása. De tudjátok, hogy az élő Isten forrásához ment el. Néha vannak olyan dolgok a Szentírásban, amelyeket feltétlenül figyelemmel kell tartani. Ábrahámról ugyanúgy olvashatunk, mint Zakariásról, az égő áldozattal kapcsolatosan, amit fel kellett áldoznia. Erről az első Mózes 22-ben olvashatunk, de én csak felolvasom ugyanennek a fejezetnek a 13. versét. Amikor Ábrahám ekkor körülnézett maga körül, és látott maga mögött egy kost, amelynek szarvai egy sűrű bozótba akadtak. Ábrahám tehát elment, elhozta a kost, és felajánlotta égő áldozatul a fia helyett. Ábrahám ekkor így nevezte el azt a helyet, az Úr látja. Ezért mondják mind a mai napig, a hegyen, ahol az Úr látható. Nem csak ahol az Úr látható, hanem ahol Isten emberei látták is az Urat. Az Úr mindenhová lát, de nem mindenhol van ő látva, és nem mindenhol látták őt. Ott volt egy hely, ahol az Úr látott, és ahol látták őt is. És kedveseim, ez a döntő fontosságú. Nem csak azt tudni, hogy az Úr lát, hanem azt is, hogy lát. Őt is lehet látni, hogy őt is lehet hallani, hogy meg lehet tapasztalni őt. Egy ilyen helyet akarunk keresni és találni az Úr nevében. Nem csak ott, ahol ő lát, ahol őt látják, hanem csak ott, ahol beszélnek róla, hanem ahol hallgatnak rá, ahol szavait egyértelműen megértik, és ahol hisznek neki, ott ő is kinyilatkoztatja magát, ott válaszolni tud, ahogy Ábrahám esetében is tette. Isten annak válaszolt, aki volt az ígéret, aki hitt benne, és aki cselekedett is az ígéret szerint. Szeretteim, mi is hiszünk, hogy nekünk is megvan Isten ígérete, és hogy az Úr nem csak lát, hanem ő maga látható is, és megtapasztalható. Annak idején, amikor feltámadt a halálból, Emmaus felé vezette az ő útja, és ekközben beszélt az ő tanítványaihoz. A szemük csukva volt, zárva volt, de ő velük volt, és amikor beszélni kezdett, a szívük égni kezdett. Ez ma is így van. Ő egy beszélő, egy áldó, egy megnyilatkozó Isten, és ezzel nekünk számolnunk kell. Szeretteim, hadd mondjam ki ma, amíg csak abban a gondolatban gyűlünk össze, hogy Isten igéjét meghallgassuk, addig csak Isten igéjét fogjuk hallani is. Nekünk azzal a gondolattal kell összegyűlnünk, hogy megtapasztaljuk Istent, hogy egy találkozásunk legyen Istennel, akkor lesz is egy találkozásunk Istennel. Meg fogjuk kapni azt, ami a szívünkben hitként létezik, fennáll. Ha megelégszünk az egyikkel, akkor a második biztosan nem érkezik el. De ha halljuk az ígét, és az íge kiváltja bennünk a hitet és a vágyakozást, hogy megtapasztaljuk Istent, miután szívünkbe fogadtuk az ő ígéjének az ígéretét, akkor azon a helyen, ahol halljuk az ígét, meg is fogjuk tapasztalni Istent. Mi volt a Zakariás esetében? Hiszen azért jött oda, hogy a szokásoknak megfelelően szolgáljon az Úr templomában. De Isten valami rendkívüli dolgot tett. Ő tudomásul vette az ígéretet, és meg is tapasztalta azt. Amikor Isten az ígéret szavát az emberekhez intézi, akkor azt abból a célból teszi, hogy az emberek befogadják, és megtapasztalják az ígéret beteljesedését. Isten nem csak éhséget kelt, hanem Isten meg is elégíti azt. Nem csak a vágyakozást adja, hanem biztosítja, hogy ami azt kielégítheti, azt kegyelemből megkapjuk. Ha mi ma itt összegyűlve vagyunk az Úr nevében, és felismerjük, tudatosul előttünk, hogy Isten valóban szólt hozzánk ebben a prófétai korszakban, az isteni kinyilatkoztatás által, akkor van bátorságunk, és akkor van okunk is arra, hogy belépjünk az ő jelenlétébe, és várjuk, és meg is tapasztaljuk az ő kinyilatkoztatását. Nem létezett egy olyan valaki, aki megelégedett volna azzal, hogy csak a neki adott ígérettel távozzon a helyről. Nem. Isten áldása és az ígéret beteljesedése az ígérethez kapcsolódik. Hadd lennének a mi Isten tiszteleteink az őtőle érkező szolgálatokká, hogy ő megszólíthasson minket egyen-egyenként, és hogy azt, ami abban az órában Istennel együtt kell megtapasztaljunk, azt Isten igéből nagyjá váljon számunkra, és bármi is legyen a mi kérésünk. Az Úr ugyanaz. Meg kell mondanunk neki, mi, hogy hogyan kell megmentsen ma, hogyan kell gyógyítson, hogyan szabadítson meg, vagy hogyan áldjon meg. Ő ezt már annyiszor megtette, és ma is ezen a Istentől érkező szolgálaton is meg akarja tenni velünk. Nem mehetünk mindig úgy haza, hogy semmit sem értünk el, és azt mondjuk, nos, ez egy szép prédikáció, vagy áhítat volt. Isten nem elégszik meg ezzel. Ő elküldi az ő ígéjét, és azt akarja, hogy higgyünk benne. És amennyiben hiszünk benne, ő meg akarja erősíteni ezt az ígét a te életedben és az enyémben, és valósággal akarja tenni az ő jelenlétében. Nem csak az a kiváltságunk adatott meg, hogy az ő jelenlétében jöjjünk, hogy meghallgassuk az ő ígéjét, hanem jogunk van várni az ő ígének beteljesedésére, beváltására, nem hitetlenségben, mintha Istennek még tennie kellene valamit, hanem abban a hitben, hogy ő már is elvégzett, megtett mindent. Ez az a hit, amit Isten, amivel Isten meg akar ajándékozni bennünket. A hit a Golgotai kereszten befejezett művében, a hit, amely már a győzelem maga, amely legyőzte a világot, és nem függ a te és az én ügyettől, hanem a győzelmet adja, hogy a győzelmet adja. Hisszük, hogy Isten teljes győzelmet adott nekünk Krisztusban a Golgotai kereszten. Nem te és én fogunk átvészelni. Jézus Krisztus győzött a Gecsemánéban, verejtéke vércseppekként hullott le a földre. Ő győzött, ő győzelmet aratott, ő megfizette az árat a Golgotán. A templom ketté szakadt. A templomban ketté szakadt a függöny, a vér a kegyelem trónján van, a szabad lett az út Isten jelenlétébe bejutni. Mi megtapasztalhatjuk Istent. Ma, ebben az órában személyesen megtapasztalhatjuk azt, ami a Golgotán történt, egészen személyesen, valóságként hazavihetjük magunkkal. Hiszitek ezt? Így áll az Isten ígének kijelentése. Ez nem egy olyan valami, amit holnap utánra, vagy a távoli jövőre ígéretbe lett volna adva nekünk. Ma, ahogy a bevezető szavakban hallottuk, ma, ha meghalljátok az ő szavát, vagy az ő hangját. Ma, amikor meghalljátok az ő hangját, vagy az ő szavát, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ha Isten eme profétai időben, profétai módon szólt hozzánk, és mi nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk azt, amit Péter mondott annak idején, és annál határozott megmondottabb szilárdsággal megvan számunkra profétikus íge, amely birtokunkban van, és jól teszitek, ha odafigyeltek rá, mint a sötétben világító fényre. Ha a prófétai ígén keresztül prófétai látásmóddal rendelkezünk, akkor a bibliai profécia részévé válunk ennek az időnek a fejlődésében, és nem fogunk minden körülményre figyelni, hanem arra fogunk figyelni, az lesz a célunk, amit Isten tervezett a gyülekezet számára. Mi nem arra vagyunk hivatottak, hogy minden mással foglalkozzunk, csupán regisztráljuk és felismerjük, hogy minden beteljesedik ebben az időben. Míg a végén azt mondják, most már békesség és biztonság van. Nincs veszély. És nem látjuk ezt a politikusoknál és az asztaloknál, amelyek körülültek a sok éves tárgyalások után, mennyi éven át tárgyalnak a békességről. Most itt az ideje, hogy a tárgyra térjünk. Most itt az ideje, hogy az utcára vonuljanak. Az idő sürget, az idő itt van. Nincsenek többé olyan politikusok, akik csak beszélhetnek, majd visszavonulhatnának. Most mindannyiukat fel vannak szólítva, és most mindannyiuknak szín kell valaniuk. És minden arra mutat, hogy azt mondják, most már béke és biztonság van. Akkor a pusztulás hirtelen utolérje őket, mint a vajudás, a terhes nőt, és biztosan nem fognak megmenekülni. Tudjátok, hogy a jövő évet már szent évnek jelentették ki. És mivel az egész világ retteg egyik a másik elől, egyáltalán nem esik nehezemre elhinni, hogy a béketárgyalások gyorsabban megtörténhetnek, és gyorsabban elérhetőek az eredmények, mint ahogy ezt elhinni akarják az emberek, mert az idő megérett erre. Senki sem akar túl gyorsan elpusztulni, de az elragadtatás után mindenkinek együtt kell majd meghalniuk. Akár az ön nulladik megoldásuk, akármi is legyen az. Kedvesseim, ez is része Isten ígéjének. Nem politika, hanem Isten ígéjének egy része. És amikor hallottam, hogy az evangélium főellensége jövőre Lutherről fog beszélni a lutheránus templomokban, akkor világossá válik mégis előttem, hogy mi van ezzel összefüggésben, és meglepődnétek, ha hirtelen az előadások végén, mindezen előadások végén egy szentélyavatás következne, hogy az egész sebb begyógyuljon. De hiszen nem vakon járunk ezen a földön, hanem látjuk, mi történik a szemünk előtt. Ez az egész keresztény világ keresi a Supermant szert a világon, kivéve ott, ahol ül. Mindannyian már régóta csókolgatják a gyűrűjét, térdre borulnak és hódolnak neki, és ugyanúgy beszélnek róla, hogy valamikor meg is jelenik valahol. Habár már mindig is olyan gyönyörűen fellépett. És az emberek nem veszik észre. Bedőlnek neki, és meglátjátok, hogy mindazok, akik nem hittek Isten kinyilatkoztatott szava igazságának, ez időre adva, azok inni fognak a paráznaság és a zsarnokság borából. És ahogy Jeremiás próféta megjövendőlte, a nemzetek elveszítették az ezüket, eszefeszettek lettek. Mi történt? Már nem tudják, hogy mit tesznek, de mindez Isten tervében van. Mindez a bibliai proféciának egy része. És amikor ebből a szemszögből látjuk, akkor azt mondjuk, Uram, gyorsítsd fel a te munkádat az évek során, és valósítsd meg, amit elterveztél, de engedd kijönni a te népedet, ragadd ki a te népedet, és Isten gondoskodni fog arról, hogy az igazi mennyasszony lelkek kijöjjenek, mielőtt az ajtó örökre bezárul. Szeretteim, már nem az értelmezés, a feltételezések idejét éljük, hanem azt az időt éljük, amikor Isten szent prófétai szava úgy ragyog, mint egy világos fény a sötét helyen. És mi mindezeket a dolgokat Isten szavának a fényében látjuk. És amikor ma ezen a helyen az van mondva, hogy nincs olyan politikus a Földön, aki úgy fel lenne világosítva a dolgokról, mint Isten népe, akkor ez 100%-ig igaz. A legjobban tájékozott nép a Földön az élő Isten gyülekezete. Nem a politikusok. Nekik megvannak az ő tanácsadói gárdájuk, és ők csak azt tudják, amit nekik tanácsolnak, vagy mondanak, vagy amit később ők maguk is kijelentenek. De Isten népe tájékozott arról, hogy mi történik most. És ez belülről boldoggá és hálássá kellene tegyen bennünket. Ma teljes szívünk kell. Hálát kellene adnunk Istennek, tiszteletet tanúsítani, hogy mi a legméltatlanabb, legreménytelenebb, legértéktelenebb emberek, akik hasznavehetetlenek voltunk, hogy Isten elhívott minket, hogy szólt hozzánk, hogy kinyilatkoztatta nekünk az ő szavát, az ő szent szelleme által, és hogy a teljes zűrzavar idejében világosan járhatunk ezen a földön. Addig, amíg a hitből a látásba el nem jutunk. Én úgy gondolom, hogy úgy kellene hálát adnunk Istennek, ahogyan Mária is tette akkor, ahogy Zakariás is tette, ahogyan Simon is tette, és ahogy Hanna is tette. Ők nem azt mondták az imádságaikba, hogy Uram, köszönöm neked a szép időt, és hogy még mindig ilyen jó dolgunk van. Mária kinyitotta a száját, és azt mondta, az én lelkem felmagasztalja az Urat, és az én szellemem újong Istenben, az én megváltómban. Mit tett Zakariás? Prófétai szavak, Isten szavai hangzottak el az ajkáról. Szeretteim, mi Isten népe vagyunk, és a prófétai íge alatt égisze alatt állunk erre az időre, és Isten kegyelemből fényt és világosságot adott nekünk, és nekünk is hálát kellene adnunk neki teljes szívünkből a Jézus nevében. Amen. Köszönjük neked, hogy te úgy hozol be minket a templomodban, mint ahogy Simeont és Hannát is oda vezetted. Nem szokás vagy törvény szerint, hanem a te szellemed által megvilágosítva látjuk, amit tettél. Köszönöm neked ezt, és magasztalom a te nevedet. Uram, az egész világon látjuk, hogy beteljesedik a prófétai íge, és elérkezett az idő, amikor a te szavad beteljesedésre talál a te gyülekezet által. Dicsőség, hála és imádat, halleluja, a te szent nevedet illeti a tisztelet, egyedül a te szent nevedet.